Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk, azért, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy vágyat ébresztettél bennünk, és akár megszokásból, akár más miatt, de a te ígéd hallására idejöhettünk. Köszönjük Istenünk a mai napot, azt, hogy gondviselő kegyelmeddel velünk voltál, megtartottál mindannyiunkat. Megtartottál és sok mindennel elhalmoztál ajándékaiddal, és napunk, mai napunk eseményeivel hálát adunk ezért. Megköszönjük azokat a dolgokat is, amelyekkel tanítottál bennünket, amelyek talán nehézségként vannak a mi szívünkön, amelyeket nehézségként, gond és problémaként tapasztaltunk meg. Megköszönjük ezeket is, Istenünk, és kérünk, adj erőt ahhoz, hogy úgy tudjunk ezekre tekinteni, mint amelyek útmutatók, mint amelyek a mi figyelmünket megragadják azért, hogy előrébb vigyenek, és megértsünk valamit önmagunkból, küldetésünkből. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és azért könyörgünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, a csendességet a mi szívünkben, hogy ne legyen benne olyan érzés, gondolat, amely hangosabb lenne a te ígéd szavánál. Cselekedd meg szent lelked által, hogy megnyíljunk előtted, és befogadjuk a te üzenetedet. Jövel közénk, Szentlélek Úristen. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét. A mai délutáni esti alkalom alapigéjét úgy, ahogy írva található Máté evangéliumának 22. fejezetében, az első verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt. Elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél ide be, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Szeretett testvéreim, a felolvasott bibliai ige egy olyan hatalmas, grandiózus példázat, amelyet az Úr Jézus mondott el az ő tanítványainak, és mint az összes többi más példázatában, ebben is a mennyek országáról tanít bennünket. Olyan fontos ez az ige, hogy számomra is különös értékkel bír, hiszen olyan feszültségeket, olyan tanításbeli problémákat old meg az én számomra, amelyek úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára elengedhetetlenek. Reformátori tanításunk, reformátori örökségünk egyik része az úgynevezett kettős predestináció, a predestináció gemini tanítása, amely Calvin Jánosnak egy nagyon sarkalatos pontja az ő teológiájának, és röviden elmondanám, hogy mit is jelent ez. Calvin azt tanítja a Szentírás számos igéjére alapozva, hogy Isten egyes embereket üdvösségre választ ki, predestinál, előre eleve elrendel, más embereket pedig kárhozatra, ugyanígy eleve elrendel. Amikor ezt a tanítást az ember meghallja először, és elgondolkozik rajta, akkor nyilván az első gondolata az, hogy vajon én melyik táborba tartozom. A kárhozatra rendeltek, vagy esetleg az üdvösségre rendeltek körébe. Nyilván hajlamosak vagyunk magunkat az üdvözültek csapatába sorolni. Azonban a kérdés korántsem ilyen egyszerű. Korántsem ilyen egyszerű, mert elgondolkozunk rajta, hogy hogy lehetséges ez. Olyan ez, mintha egy apa eltervezni a fiainak a jövőjét. És azt mondaná, hogy már a születésük előtt azt mondaná a gyermekekről, hogy fiam, te orvos leszel, te pedig vályogvető. Azt gondolom, hogy nehéz lenne úgy felnőni a gyermekeknek, hogy egész végig az van bennük, hogy ha törik, ha szakad, bárminémű küzdelmet és erőlködést latba vetnek, akkor sem tudnak megváltoztatni, nem tudják megváltoztatni az atyai akaratot. És hiába tehetséges az egyik gyermek, ő akkor is vályogvető lesz, egyszerű fizikai munkás, és hiába tehetségtelen a másik, neki akkor is orvosnak kell lennie. Igen, érezzük, hogy egy kicsit merev ez a tanítás, és én is éreztem és érzem, hogy egy kicsit merev, és az Istennek a hatalmas szeretete és kegyelme nem mindig fér össze egy ilyen tanítással. És persze azt is érezzük, hogy ott van az emberi szabad akarat, amely nyomán a bűneset és a világba jött. Isten hagyta, hogy az ember azt tegye, amit akar. Hát hogy lehet az, hogy ő így beszabályozna mindenkit? És egyáltalán miért szabályoz be bizonyos embereket a rosszra? Miért nem lehet, hogy mindenki a jó oldalra kerüljön? Ilyen és hasonló kérdések merülhetnek fel bennünk a kettős predestináció tanításával kapcsolatban. Viszont, hogyha elolvassuk ezt a példázatot, és figyelmesen végig tanulmányozzuk, amelyre előre bocsátom, hogy ez ilyen istentiszteleti keret nem elegendő, most csak érinteni szeretném a főbb gondolatokat. Ha ezt a példázatot figyelmesen áttanulmányozzuk, akkor rájövünk arra, hogy mit jelent a predestináció, mit jelent és min dől el, hogy hova kerülünk. Jézus Krisztus, ahogy említettem, ebben a példázatában is a mennyek országáról, az Isten országáról tanít. Az első fontos állítása ennek a példázatnak az, hogy Isten hihetetlenül bőkeblő, hihetetlenül tékozló, akkor, amikor arról van szó, hogy az embereket szeretni kell, amikor az embereket meg kell becsülni. Mert Istent egy királyhoz hasonlítja Jézus Krisztus, aki vendégséget szervez, illetve a fiának a mennyegzőjét készíti elő, és erre meghívja az övéit, az ismerőseit. Ha csak ennyit tudnánk Istenről, már az is egy hatalmas dolog lenne. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten nem csak akkor, hanem most is. Olyan dolgot készít nekünk, amit Jézus az emberi élet csúcspontjához hasonlít. Mert hiszen, ha előveszünk egy egész életutat felölelő fényképalbumot, akkor annak valahogy a közepe mindig a házasságkötés. Ugye van a gyermekkor, ami szinte felkészülés a felnőtt korra, és ott van a házasságkötés, a lakodalom, az esküvő, mint egy középpontja az emberi életnek, mint egy beteljesedése. Hogyha egy-egy lakásba bemegyünk, ott is központi helyen szerepel az a kép, amit az apáról és az anyáról a házasságkötés pillanatába készítettek. Azért beszélek erről, mert ez nem csak most van így, hanem Jézus korában is így volt. A legnagyobb ünnep volt. A leghatalmasabb öröm ünnep. De ezt úgy képzeljük el, hogy vigadoztak, táncoltak, ugyanúgy, ahogy manapság. És Jézus az Isten országát, az atyának a szándékát egy lagzihoz hasonlítja. Egy lakomához. És erre hívogat bennünket. Nyilván nem konkrétan kell érteni ezt a példázatot, hanem arra kell gondoljunk, hogy amilyen magasztos, és amilyen nagyszerű, és amennyire felemelő ünnep egy lakodalom, egy házasságkötés, olyat készít a mennyei atya, és olyanra hívogat bennünket, mindannyiunkat, egy olyan lelki, spirituális boldogságra, amelyhez a földi szférában csak a legnagyobbat és a legkiválóbbat lehet hasonlítani. És ráadásul ez nem egy egyszerű embernek a mennyegzője, hanem a királynak a mennyegzője, a király fiának a mennyegzője. Tehát amit földi világban el lehet képzelni nagy ünnepet, ahhoz hasonlítja Jézus azt, amit az Isten készít, és ahova hívogat bennünket. Tehát egyrésztről erre hív bennünket az Isten, minden embert. Persze a példázat első része csak a zsidókról szól, és amikor ők méltatlanokká váltak, akkor valóban mindent, jót és gonoszt, úton, útfélen lévőt, keresztutakra mennek ki. Egy másik párhuzamos evangéliumi helyen az is olvassuk, hogy még a kerítésekről a csonkabonkákat, bénákat, vakokat, mindenkit behívtak. Ilyen az Isten. A leghatalmasabb dolgot, a legnagyobb dolgot, amelyeket fogalmakkal megpróbálhatunk körülírni, hogy boldogság, teljesség, öröm, ami fantasztikus és nagy dolgot érzünk ebben az életben, és ami jó, annak a sokszorosa hatványozottan megjelenik az ő országában, és erre hív tékozló módon mindannyiunkat. Nem nézi azt, hogy ki méltó és ki méltatlan. Első körben ő hív bennünket. Tehát ez az Istennek az alapvető tulajdonsága, ez jelenik meg a példázatban. Minden bizonnyal ezt szerette volna kidomborítani Jézus Krisztus. Ez az első és fontos tette az Úristennek az ember felé. És úgy gondolom, hogy amikor predestinációról beszélünk, először erre kell gondolnunk, hogy ő hívogat mindannyiunkat egy teljes és boldog életre, már itt megvalósuló teljes és boldog életre, ami egykor majd teljességre jut. Ez az ő tette. Aztán a példázatban megjelenik egy másik csoport, a meghívottaknak a köre. Azt gondolnánk, hogy ha valaki egy ilyen meghívást kap, akkor gyorsan rábólint és örül és megy. De a példázatban egy teljesen más és egy furcsa viselkedést láthatunk. És azt kell mondjam, hogy ilyen nem fordult elő a valóságban. Tehát ez fikció, ilyen nem volt. Olyan nem volt, hogy valaki egy királynak a meghívását visszautasítsa. Éppen ezért furcsa. És azt mondják ezek az emberek, akiknek meghívójuk volt, és akik hivatalosak voltak, tehát jó előre tudták azt, hogy őket meg fogják hívni. Hát, nem megyek. Nem megyek el, mert ez az mindennapi dolgok, kereskedésbe kell menjek, a birtokomra kell menjek. Ugye, ahogy mi is néha szoktuk sorolni az embereknek, az ismerőseinek, hogy mennyi dolgom van ma, ide kell menjek, oda kell menjek, ide kell szaladjak, oda kell szaladjak. És ezek az emberek nem egy másik emberrel szemben, hanem a királlyal szemben játsszák el ezt. Ide kell menjek, oda kell menjek. Nincs időm. Nincs időm ünnepelni. Nincs időm elfogadni a legnagyobb ajándékot. És ez tragikus. Ez döbbenetes. Ez döbbenetes, mert minden nap tapasztaljuk ezt most is, ma is. Az emberek ide-oda szaladgálnak, apró cseprőbb ügyeket intézik, intrikákat szülnek, és nincs idejük a lényeggel foglalkozni. Nincs idejük kinyitni a szemüket és meglátni azt a sok-sok ajándékot, amelyet az Úristen elkészített. Nincs idejük befogadni mindazt, amit ő elkészített. És azt gondoljuk, mondhatom így többes szám első személyben is, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, pedig nem. Pedig ez a legfontosabb. Mert ez a célunk, hogy boldogságban és örömben és megelégedettségben éljük az életünket, és a túlvilági életben is ugyanezt folytassuk. Van egy meghívás tehát a legnagyobb dologra, és van egy visszautasítás. Általános tehát ez. És a példázat második felébe, amikor már arról van szó, hogy mindenkit meghív a király, ami vonatkozik a pogányokra történő kiterjesztésére, a kegyelem pogányokra való kiterjesztésére vonatkozik. Amikor már erről van szó, akkor jön be a feltétel. Itt vagy, jelen vagy, elfogadtad a meghívást, akkor légy szíves, húzzál mennyegzői ruhát, akkor váljál méltóvá. Jézus által tehetjük hozzá arra, hogy az Isten közelébe legyél. Igen, Isten készít egy mennyegzőt, ahogy az utolsó igevers, amelyet kétszer olvastam, összefoglalja. Sokan vannak az elhívottak. Ez az Isten alapvető szándéka. És a mondat úgy folytatódik, de kevesen a választottak. Amikor először ezt a mondatot megértettem, vagyis olvastam, akkor nem értettem meg, hogy hogy lehetséges ez, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, és min áll és min bukik ez az egész dolog. Aztán újra elolvasva a példázatot, rájöttem arra, hogy azon áll és azon bukik a dolog, hogy elfogadjuk-e a meghívást. Ezen áll vagy bukik, hogy Isten bennünket hova tesz, hogy mire predestinál, hogy mire rendel el, mert az ő alapvető akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Az ő alapvető akarata, hogy mindenki ott legyen a mennyegzőn. A mennyegző egyébként Jelenések könyvét olvasva is, az apostoli leveleket olvasva is egyértelműen arra utal, amikor beteljesedik az egész világ, és az egyház Jézus Krisztussal egyesül. Ez a mennyegző. Amikor teljességre jut minden, amikor nem lesz küszködés, amikor nem lesz testi kín, nem lesz betegség, stb. Ez a mennyegző. Isten erre hív bennünket. És az, hogy melyik csapatba kerülünk, az rajtunk múlik. Mert az ő szándéka nem az, hogy egy is elvesszen közülünk, hogy egy is elvesszen az emberek közül, hanem ahogy a példázatban világosan kiderül, az ő szándéka az, hogy mindenki ott legyen a lakodalomban, mindenki ott legyen a mennyegzőn. Tehát amikor eleve elrendelésről beszélünk, akkor tegyük mindig hozzá, hogy van egy döntési szabadságunk. Van egy olyan szabadságunk, és rajtunk áll, és rajtunk bukik, hogy a választottak közé tartozunk, vagy a nem választottak közé. A példázat végén van egy kicsit talán riasztó és szörnyűséges lezárás, hogy azok, akik méltatlanul vesznek részt a mennyegzőn, a lakodalomba, mivel nincs mennyegzői ruhájuk, azokat kidobják, és lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Igen, lesznek olyanok, akik bár közel kerülnek Istenhez, de mégsem értik meg a lényeget. Aki elmegy egy ilyen alkalomra, és nem tudja, hogy hogyan kell felöltözni, az nem tudja, hogy hol van. És igen, lesznek olyanok, akik kívül rekednek, és azért sírnak, és azért csikorgatják a fogukat, mert az igazi kín és az igazi fájdalom az, amikor nem a közösségben vagyok, hanem a közösségen kívül. És az a szörnyű, hogy az emberek, akik elutasítják ezt a meghívót, maguk cselekszik ezt. Maguk lökik ki önmagukat kívülre. Lehet, hogy bolondságnak tűnik, de mégis ez történik. Százak, ezrek, milliók teszik ezt. Mondják a visszautasító szavakat, mondják azt, hogy nekem sok a dolgom, nem érek rá lelkizni, nem érek rá megállni csömbbe, hát milyen butaság ez. Minél többet dolgozunk, annál több a pénz, ugye? Annál több boldogságunk származik belőle. Nem érünk rá beszélgetni. Ugye csak emberi szinten említem ezeket a dolgokat. Arról nem is szólva, hogy a transzcendenssel, az Istennel, a Teremtővel való kapcsolat keresése mennyire kikopott az emberek életéből. Mennyire nem találják az utakat. Mert a hagyományos keretekre azt mondják, hogy ezek ózsdiak, az új keretek, az új elképzelések, vallási keverkavar, szinkretizmus, az pedig nem adja meg azt, hogy az Istennel való csendesség, a meghívó elfogadása megvalósuljon. Kedves testvérek, amikor az élet nehézségeiben vagyunk, amikor lehet, hogy azt érezzük, hogy fizikálisan is, de lelkileg is nagyon rossz a helyzet a mi életünkben, mi bennünk, akkor gondoljunk arra, hogy csak el kell fogadni a meghívót. És hogyha elfogadtuk már, akkor erősítsük meg magunkba, hogy mi már hivatalosak vagyunk. És hogyha ezt mindennapos valóságként megéljük, akkor kinyílik a világ, és a beszűkítő problémák helyett reménység fog eluralkodni a szívünkben. Ez cselekedje és ez munkája Jézus Krisztus mindannyiunk szívében, mert ő általa kapjuk meg ezt a meghívót. És egyébként ő öltöztet olyan ruhába, hogy méltók legyünk, mert ne higgyük azt, hogy magunktól méltók lehetünk. Isten mindenkit elfogad, de szükséges az, hogy ő magának megtisztítson bennünket. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy ha esetleg kétségeink vannak, mert vannak kétségeink, úgy gondolom, akkor erősödjünk meg ebben, hogy ha elfogadjuk az ő meghívását, akkor már benn vagyunk a lakodalmas házba Jézus Krisztus által. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy általad megváltást, meghívatlan életünkből meghívást kaphattunk. Te tudod, Istenünk, és mi is tudjuk, ki tudjuk tapintani azt a pillanatot, azt a pontot, azt az időszakot, amelyben ez a meghívó érkezett, és amikor igent mondtunk és bólintottunk. Mégis úton vagyunk, Istenünk, úton a töredékességtől a teljesség felé, a tükör általi homályos látástól a színről színre látás felé. Néha nehéz ez az út. Néha kételyek kerítenek hatalmukba, hogy vajon valóságos-e mindez. De köszönjük, hogy a mai alkalommal megerősítesz bennünket. Megerősítesz abban, hogy a te alapvető szándékod az, hogy mindenki üdvözüljön és mindenki hitre jusson. És bennünket már elhívtál erre, és mi elfogadtuk ezt. Erősíts meg ebben mindannyiunkat, és adj növekedést a hitben. Add, hogy minden egyes próba, nehézség a kitartást és a növekedést munkálja bennünk. Így áld meg a mai napunk további részét. Légy velünk, szeretteinkkel, családjainkkal. Áld meg csendes óráinkat, amikor a te közelségedet keressük. Add, hogy minél több ilyen lehessen a mi életünkben. Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.